Az elmúlt időszak az élet szinte minden területén arról szólt, hogyan állunk át a digitális világra, és alkalmazkodunk az új körülményekhez. Soha nem látott mértékben kellett online eszközökre támaszkodnunk, hogy hatékonyabban és gördülékenyebben tudjunk dolgozni. Ez itt a Digitális Kisokos, a BrainBar újratervező sorozatának külön kiadása. A következő részekben ismert vállalkozók lesznek a vendégeim, akik abban segítenek majd, hogy ellenállóbbá, sikeresebbé tud tenni cégedet digitális eszközök segítségével. Kövess minket, és fogadd felkészülten a kihívásokat. A sorozat szakmai partnere a Mastercard. Sorozatunk harmadik vendége Vossala Rozina, aki a Bestiában pontosan követi, merre tart az ételek útja az alapanyagtól egészen a tányérig. Az adatokat elemezve pedig fenntarthatóban és takarékosabban működik, és tudatosabban gondolkodik a jövőről. Szia Rozina, köszöntelek a stúdióban.
Szia, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Az Instagramon azt olvastam, hogy éttermesként, vagy vendéglátósként, utazóként, tévés műsorvezetőként mutatod be magad.
Apostrofáltam magam.
Igen, ebben a sorrendben? Vagy ezek kezdenek lassan mindegyik visszatérni?
Hát ez éppen, amikor az ember mondjuk egy hátizsákkal a Mexikó partjain van, akkor lehet, hogy az utazót rakná előtérbe, amikor bent a Bestiában rója a köröket, és próbál örömet szerezni a vendégeknek, akkor az éttermest, és amikor meg képernyőn van a képernyőt. Én mindenhol az életemben próbálok a balanszra törekedni, és lehet, hogy egyébként most, hogy így mondod, ez a három fontos pontja az életemnek, és hogy amikor az ember egy kicsit elveszik az egyikben, akkor jó emlékeztetni magát arra, hogy lehet, hogy el kéne most utazni egy kicsit, egy pár hétre, vagy lehet, hogy most egy kicsit a tévével kellene foglalkozni, vagy podcasteket csinálni.
Azért kérdeztem ezt, mert hogy a tavalyi év az elég nagy mélyütés volt, hát nem csak az utazásnak, de azért az éttermeknek is. Igen. Titeket hogy ért ez az egész járvány?
Hát ott kezdeném, hogy nekem van egy elképesztően fantasztikus pali az üzlettársam, a Lefkovics György, aki februárban, amikor, talán február-március eleje 2020, amikor ez egy kósza hír volt, ez a koronavírus Kínából, egy ilyen egzotikus hír valahol alsó sorokban, akkor felhívott engem, ő éppen akkor Amerikában tartózkodott, és felhívott, hogy minden beruházást azonnal állítsunk le. Éppen egyébként egy eszméletlen konyha felújítás előtt álltunk, és hogy ezt azonnal állítsuk le, indítsuk be a rakétákat, és kezdjünk el a házhozszállítás felé elmenni. Soha 5 év alatt egyetlen egyszer házhozszállítást nem csinált a Bestia. És én akkor még nem értettem, de hát azért ismerem a Gyurit nagyon régóta, és bízom a szimatában, úgyhogy ezek a dolgok elindultak. Talán az első tagban be is előztük azokat az éttermeket, hogy elég korán tudtuk lereagálni ezt a történetet. Nyilván arra senki nem számított, ami ezután következett, hogy gyakorlatilag még mindig ebben a gödörben vagyunk, és nagyon-nagyon picikét kezdünk kikitekingetni, kikimászni, és azt kell, hogy mondjam, hogy 1000 millió köszönet és hála a törzs közönségünknek, mert hogy nagyon-nagyon, amint lehet, minket életben tartanak, és jönnek vissza, és szeretnek, és fantasztikus kapcsolatot ápolunk a vendégeinkkel, de azért, hogyha nagy körképet nézek magyar vendéglátásban, akkor ez még egy hosszú regenerálódás lesz.
Egy interjúban olvastam, egy veled készült interjúban olvastam, hogy elkezdtetek házhoz szállítani, de végülis így nem működött teljesen a konyha, úgyhogy aztán be is kellett zárnotok.
Nem működött. Tehát azért ez egy hatalmas ház. Ez egy kétszintes ház, beszélünk 6-700 négyzetméterről mondjuk. Mi le tudunk ültetni, csak hogyha nem a nyári teraszt nézzük, csak a benti részt, le tudunk ültetni 120 embert körülbelül, 120-130 embert le tudunk ültetni. Attól még, hogy házhoz szállítás van, az nem azt jelenti, hogy nekünk ne kellene befűtenünk az egész házat, hogy a rendszert meg tudnánk változtatni. Tehát egy rántott húst kiadni, ahhoz igenis be kell, hogy jöjjenek a felfőzőkonyhások, be kell, hogy jöjjenek a tálalókonyhások, be kell, hogy jöjjön a mosogató, kell takarítás, kell valaki, aki elcsomagolja. Nagyjából azért mi a bevételünknek egy elég jelentős részét komoly borokból, nagyon komoly sztékekből, és olyan dolgokból csináljuk, amik nem állják meg a helyüket egy házhozszállításnál. Tehát nem látom magam előtt, hogy egy fantasztikus érlelt New York strip sztéket valaki hazarendelne.
És kibont egy dobozból, és akkor néz,
hogy... Igen, és akkor úgy döntöttünk, hogy ez nekünk nem éri meg. Azt tudom, hogy viszont ez az időszak, akár Magyarországon is, és Európában is, hihetetlen teret adott úgymond dark kitchen-eknek. Ezek a dark kitchen-ek, ezek olyan konyha rendszerek, amik csak arra vannak kialakítva, hogy házhozszállításra dolgoznak. És több brendet is elbírnak. Tehát egy-egy ilyen konyhán benn van 4-5 étteremnek a brendje, amit ők szórnak ki, hiszen erre vannak beállva. Nincs vendégtér. Nincs semmit. Gyakorlatilag ezek az éttermek nem léteznek. Úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy ezt az időszakot, ezt inkább felújításra és olyan munkálatokra szeretnénk fordítani, amit egyébként nem tudunk megtenni. Tehát az energiáinkat újra csempésztük, a WC-ket kifestettünk, lerobbant konyhagépeket újítottunk fel, tehát egy picit inkább arra mentünk rá, hogy akkor másképp próbáljuk hasznosan kitölteni ezt az időt.
Azt is mesélted valahol, hogy az volt a legnehezebb, hogy a csapatnak közben az energiáit hasznosan lekösd.
Igen, azért mi egy nagyon-nagyon fiatal csapattal dolgoztunk. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy ha összességében nézem a Bestia csapatot, akkor körülbelül egy olyan 50% lecserélődött. Főleg azért én szerintem senki nem gondolta volna, hogy ez ilyen hosszan el fog nyúlni ez a történet. Még akkor is, hogyha mi fizetést adtunk ezeknek a fiataloknak, nekik nem feltétlenül látom azt, hogy ennek a generációnak csak az anyagi gondok jelentettek nehézséget, hanem az, hogy négy fal között ülnek, és nem tudnak magukkal mit kezdeni.
Azt olvastam egy interjúban veled, hogy, és most egy idézet következik, hogy számomra a vendéglátás egyik legfontosabb része a közösség teremtés, azért választottam ezt a pályát, mert gyerekkoromban megéreztem, hogy az étel összehoz. A vírus ennek az egésznek a szöges ellentéte, social distancing, rettegés, bizalmatlanság. Ezzel azonosulni nem tudok, ez egy kínzás. Oda futott ki ez az egész idézet, meg azért hoztam ezt elő, mert te aztán ezt a közösségteremtést, amit szebb években, ugye 5 éven keresztül műveltél élőben, személyes kapcsolatokon keresztül, hirtelen még inkább megnőtt annak az igénye, hogy ezt egy internetes, digitális felületre vidd át. Ez hogyan működött nálad?
Ugye én nem abban a klasszikus értelemben vagyok csak vendéglátós, hanem ahogy az elején is felolvastad, ugye a televíziózás által nagyon-nagyon sokféle lehetőséget hozott nekem az élet. És egészen elképesztő volt, hogy olyan workshopok, amiket egyébként tartok cégeknek, csapatoknak, születésnapoknak, egyszerűen áthelyeződtek egy online térbe. És egyszer csak ott álltam egy ilyen céges főzőbemutatón, ahol egy kamerának beszéltem, és élőben online tartottam, hogy hogyan flambírozd a palacsintát, most csak mondok valamit, és az volt, hogy másik oldalon a kamera mögött élőben egy komplett 100 fős cég állt, csak hát ugye ezek az emberek nem voltak ott, és az egész egy ilyen teljesen szürreális élményé változott, hogy végül is én tényleg a közösséget szeretem ebben a szakmában, meg azt, hogy az étel összehoz, és ott egyedül álltam egy stúdióba, és beszéltem több száz emberhez gyakorlatilag egy kamerán keresztül. Azt gondolom, hogy az, hogy az nekem segített az életbe, a józan eszem megtartásában, hogy azért az elmúlt 5-6 évem az nekem legalább annyira szólt az online térről, vagy a televíziózásról, a médiáról, mint amennyire a vendéglátásról.
Tehát egy kicsit felkészítő volt ezekre a szűk esztendőkre.
Egyrészt igen, másrészt pedig nem az volt, hogy nekem az életem, mint hogyha elzárták volna a csapot és megszűnt volna, hanem azért az a része az életemnek, amit a televíziózás hozott, az talán még rá is tette egy lapáttal ez az egész pandémia, hiszen minden átkerült online térben. Én megpróbáltam ezt kihasználni, én megpróbáltam az energiáimat ott lekötni. Hát ugyanígy, hogyha én belettem volna zárva a négy fal közé, akkor lehet, hogy én is elmentem volna HR-esnek egy multihoz. Most nem biztos, de hogy valószínűleg nem. De hogy nekem
de hogy az
volt...
ambíciókat valahogy le kellett
igen,
kötni.
Igen, nekem volt hova csatornázni az energiákat.
Szóval az, hogy elkezdtétek ezt a tudatos közösségépítést, vagy folytattátok ezt a tudatos közösségépítést akár a Bestia Facebook oldalán, vagy akár a te Instagram csatornádon, ez most, mint a kifizetődött volna a nyitással, amikor tényleg tolongtak az emberek nálatok.
Igen, mi több szempontból vagyunk szerencsések. Én azt gondolom, hogy mi az első bezárás után szembesültünk azzal meglepő módon, hogy mennyire erős a hazai törzsközönségünk. Én, ha meg kellett volna mondani, akkor is egyébként egy olyan 60-40-et mondtam volna a magyar vendégkör javára, még pandémia előtt, de amikor újra nyitottunk, akkor majdhogy nem, ki tudta tölteni a magyar közönség a mi terünket, a vendégterünket, meg tudták tölteni, és ez most meg hatványozottan igaz. Amit mi látunk, és ez egy izgalmas kérdés, mert a Bestia nagyon megújul, nyilván ez egy 2.0, egy új személyzet, új gondolatok. Mi egyébként Lefkovics Györggyel a változásban mindig a lehetőséget látjuk. Tehát a Gyurival a haladás, az előrefelé menetel, a jövőbe tekintés, a tervezés és felújítás, az mindig jellemezte a munkamorálunkat, és valahogy reagálni tudni a piacra, az egy nagyon fontos része szerintem a vendéglátásnak is.
Szerinted mi a titka a digitális közösségépítésnek? Hogyan lehet jó Facebook csatornát vagy Instagram csatornát építeni? Mit tanácsolnál azoknak, akik akár most kezdenek ebbe bele?
Hát ez attól függ, hogy egy személyes csatornát épít az ember, vagy pedig egy vállalati, egy céges csatornát épít. De mind a két esetben az biztos, hogy az emberek nagyon szeretnek a függöny mögé nézni, a kulisszák mögé nézni. Valami olyat kapni, ami egyébként, hogyha ők nem szakmailag vannak ott, akkor nem vendéglátósok, akkor nem tudják. Tehát az biztos, hogyha személyzetre építünk, és például Meet the Team, tehát hogy most például elindítottunk egy ilyen kampányt, hogy mivel egy új személyzetünk van, meg kell mutatni, hogy kik állnak a konyhán, meg kell mutatni, hogy milyen alapanyagokból dolgozunk, hogyan dolgozunk, mik a technológiák, amiket használunk. Tehát, hogy én nagyon hiszek az infotainmentben, ami a szórakoztatva informálás, tehát az információ és az entertainment és az informationnek az ötvözetében, hogy igenis mélyebb tartalmakat kell adni, nem elég csak egy szép kép. Igenis, hogy le kell menni arra, hogy az milyen hús, az hogyan van készítve, hány fokon, vagy honnan jön. Olyan információ dús világban élünk, hogy nagyon nehéz elkapni a figyelmüket egyszerűen az embereknek.
És akkor mi a kulcs, egy jó sztori, vagy hiteles tartalom?
Én szerintem mindenképpen a hiteles, és hát nyilván a meghökkentő, tehát a bevállalós tartalom. Azt gondolom, hogy igenis bátornak kell lenni ma már, főleg a közösségi médián.
Amellett, hogy közösségi média csatornákat építetek, milyen digitális eszközökben látok még fantáziát?
Az nagyon fontos szerintem, hogy egy hely akkor tud lazának tűnni, hatni kifelé, hogyha belülről feszes lábakon áll, és stabil lábakon áll. És mi azért próbálunk elég lazák lenni. Viszont ez a lazaság, ez hogyha mindenhol van az egész
tehát
üzletben.
Nem, lazaság nem egyenlő szervezetlenség.
Így van, tehát hogy az nem jó, tehát ez nem jó. Nekem nagyon-nagyon komoly tanulópénz volt rájönni arra, hogy igenis kellenek olyan szakemberek, kellenek olyan kollégák, akik nagyon értenek a gazdálkodáshoz, értenek ahhoz, hogy hogyan kell a pénzt megfogni, és ehhez fantasztikus segítségül szolgál az, hogyha egy olyan rendszerrel, egy olyan mondjuk adott esetben számítástechnikai rendszerrel tud dolgozni az ember, ahol egy készletkezelést tud használni, vagy tudja monitorozni azt, hogy a felszolgálói hogyan értékesítenek, hogy milyen selejtel dolgozott. És hogyha ezek az adatok folyamatosan monitorozva vannak, és folyamatosan el vannak raktározva, akkor nagyon könnyen tudsz jó irányba változtatni. Tehát például mi egy étlapváltásnál, vagy egy újranyitásnál, egy étlap összeállításnál meg tudjuk azt nézni, hogy mik voltak azok a slágertételek, amikkel biztos, hogy olyan fogyást tudunk biztosítani az étteremnek, hogy minimalizáljuk a selejtünket, minimalizáljuk a hiba lehetőségeket, és hál' Istennek Krizmanics Norbi, aki a mi séfünk, most már mondhatom, hogy elég régóta. Norbi egy eléggé, amellett, hogy egy nagyon laza figura, egy elég kocka figura is. Tehát, hogy Norbinak nagyon nagy barátai a számok, és azért ez egy hatalmas előny, hogy valaki tudja kezelni ezeket a rendszereket.
Csak hogy jól értsem, onnantól kezdve, hogy mondjuk ti megrendelitek azt a darab sztéket, ti onnan folyamatosan követitek az alapanyagoknak az útját, és aztán az visszakerül ebbe a rendszerbe, hogy mennyi fogyott belőle.
Így van, ezt úgy kell elképzelni, hogy például megérkezik egy, most beszéljünk egy szelet húsról, egy steakről, hogyha megérkezik egy szelet steak, akkor annak onnantól kezdve, hogy van egy sütési veszteség. Tehát, hogy például azzal, hogy csak egy steak, egy 200 g-os steaket felteszel a rostlapra, kisülnek belőle a zsírok, az egy sütési veszteség. Az alsó hangon 10%. Ezeket nekünk végig mind le kell követnünk. Na most ezeket receptúrák alapján van egy program, ami kezelni tudja azt, hogy mennyi steak érkezett be, mennyit adtunk el, milyen sütési veszteséggel, milyen selejtel, és akkor utána szépen megy tovább a rendszer, egy kalkuláció alapján kikerül a vendéghez, elfogyasztásra kerül, és bizonyos összeg bejön belőle. Nyilván ehhez kellenek havi leltárok, kell hozzá egy nagyon feszes rendszer, és az, hogy legyen egy olyan fantasztikus séfed, mint Norbi, aki eszméletlenül tudja pörgetni az árukészletet. Nagyon sok séf ott rontja el, tehát például, ha vannak étterem tulajdonosok, akik hallgatják ezt a podcastet, akkor nézzenek be a mélyhűtőbe. Mert a mélyhűtő az nagyon elmondja azt, hogy egy séf mennyire dolgozik jól. Mert
amikor... Ha tele van a mélyhűtő, akkor rosszul dolgozik.
Akkor nem jól dolgozik, mert akkor dobálja be mindent, amit nem tudott eladni, mert nem gazdálkodik jól, és ugye az mélyhűtő a menekülő útvonal, hogy mégse kelljen leselejtezni, ez majd jó lesz valamire.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Most úgy tudunk dolgozni, hogy gyakorlatilag napi forgóban ki tudjuk pörgetni az ételeket. Ez azt jelenti, hogy nem maradnak bent az ételek, egyrészt mindig frisset tudunk adni, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem 5 nappal azelőtt megfőztük a paprikás csirkét, és ezt még megpróbáljuk kiárulni.
Hát annak mondjuk lehetne érezni talán.
Igen,
az
ha meg
is,
nem sikerül kiárulni, akkor bedobjuk a fagyóba, mert egyszer majd egy rendezvényen el lehet adni. Tehát, hogy ez a ciki kategória, amikor éttermek így működnek, ez az, amikor egy séf nem tud jól gazdálkodni, nem tudja rajta tartani a forgáson, a pulzusán az üzletnek a kezét, mert nem érzi azt, hogy miből mennyit, hogyan. És mi azért nyitottunk egy picikét szűkebb olyan étlappal, hogy tényleg mindig a legjobbat tudjuk adni a vendégeinknek, mindig frisset tudjunk adni, és folyamatosan pörgetjük. Én azt mondtam a Norbinak, inkább mondjunk ki egy ételt, inkább fogjon el, és az ne legyen, mint hogy bármilyen szinten az rajtunk maradjon, vagy akár ne tudjunk olyan frisset adni. Hát mi nem tudhattuk, hogy mire számítunk, amikor megnyitottunk. Most már hál' Istennek ott tartunk, jövő hétleni étlapbővítés lesz, hiszen elértük azt a forgási sebességet, amivel már bőven lehet beépíteni újabb elemeket az étlapba.
De kicsiben kezdtétek, hogy aztán biztosabban
így van,
tudjatok
így van.
Az étlapon is nyitni.
Hozzáadni mindig lehet, elvenni sokkal rosszabb. Ez olyan, mint a sózás. Inkább kicsibe sóz, és akkor mindig tudsz még hozzáadni, túlsóztad, elvenni már nem tudsz.
De hogy nem a koronavírus, vagy ez a járvány késztetett titeket erre, hanem ez az adat alapú működés, hogyha jól értem, vagy ez a tény alapú, vagy matek alapú működés, ez már korábbra is visszanyúlik akkor.
Igen, régen, amikor én a vendéglátást kezdtem, nem mondom meg hány éve Magyarországon, akkor még csak egyetlen egy darab olyan program létezett, amivel egyáltalán be lehetett küldeni egy felszolgálónak a rendelést a konyhára, anélkül, hogy bemenjen és bekiabálja, hogy egy rántott hús burgonyapürével lesz, hanem hogy effektíve ezt kinyomtassa ott a bent egy nyomtató, és azt ne kelljen effektíve embernek mozognia.
Hát nem az van, hogy egy ilyen lapozgatós kockás papírra fölírja,
igen,
a pincér, letépi, vagy nem tudom.
Ez már nem volt, amikor én elkezdtem a vendéglátást. Ahhoz képest ez a rendszer, egy ilyen vendéglátós rendszer, azért nagyon nagyot fejlődött. Tehát most már napra készen gyakorlatilag monitorozni tudom, tehát én megnyomok egy gombot, és ha minden jól megy, akkor minden egyes tételről én nekem meg kell tudnom mondanom, hogy mennyi van benne a házban. Hiszen raktárt kezel, hiszen a bejövő árut bevételezzük, az eladott árut ő vonja le, közben ezeket a sütési veszteségek be vannak kalkulálva, ugyebár, tehát nekem egy egy napra kész árukészletet tud mondani. Ez egyrészt azért is fontos, mert ugye régen ezt helyettesítették a napi standolások. Ugye mindig standoltak. Miért? Azért, hogy a nap végén megnézte a tulajdonos, vagy a vaskezű üzletvezető, hogy eladtunk 10 darab Bacardi kólát, és volt 2 üveg, most viszont nincs egy üveg se, elfogyott a Bacardi kóla, de az nem lehet, mert csak 10-et adtunk el, akkor vagy eladta a személyzet, vagy megitták, tehát hogy hol a Bacardi, tehát hogy ez lehetett, és ezt helyettesíti most ez a rendszer, az üzletütőerén könnyebben tartjuk rajta a kezünket.
De közben a felszolgálók is bele vannak kapcsolva ebbe a rendszerbe, tehát te, hogyha benn ülsz, nem tudom, meg tudod nézni pontosan, hogy ki így éppen van. Milyen tányérral.
Hát ha nem, igen, nagyjából. Tehát, hogy igazából ez arra jó, hogy nyilván az értékesítés egy nagyon fontos része a vendéglátásnak. Tehát mi megfeszülhetünk, a konyha megfeszülhet, meg mi is, hogy kitalálunk fantasztikus ételeket, koncepciókat, meg mindent. Hogyha az az ember, aki végül is az asztalnál áll, nem végzi jól a munkáját, akkor hiába való az egész törekvés. És ezzel egy ilyen rendszerrel nagyon jól lehet azt is monitorozni, hogy ki hogyan értékesít, ki mit értékesít. Nagyon-nagyon nagy hatással van egy felszolgáló arra, hogy mi történik egy asztalnál.
És ez nem megy a lazaság kárára? Szóval ez nem demotiváló, hogy ő ott, amit beüt, azt te figyeled, vagy az teljesítmény.
De ezt nem úgy kell képzelni, hogy ülünk az üzletvezetőkkel egy sötét sarokban, és mint egy ilyen számítógépes játékot nézzük, hogy akkor most ki hogyan teljesít. Nem, itt igazából gyakorlatilag arányokról van szó, és nem piciben nézzük ezt, tehát nem napi szinten vizslatjuk, hanem próbáljuk az egész csapatot szintre hozni. Tehát ha azt érezzük, hogy vannak emberek, akik mondjuk sokkal feljebb teljesítenek, egyrészt az sem mindegy, hogy hogyan keresnek. Tehát nem kereshetnek ugyanúgy azok az emberek, akik tényleg oda teszik magukat a munkájukban, mint azok, akik esetlegesen kummantanak a pályán. Tehát, hogy ez egy nagyon szakkifejezés, a pályán való kummantás. Tehát, hogy nem is lehet ugyanúgy értékelni, mint munkaadó azokat a kollégákat, hanem igenis különbséget kell tenni, és azokat, akik esetlegesen kevésbé jól teljesítenek, őket pedig nagyon jól lehet azzal motiválni, hogy megmutatod, hogy is lehet ezt csinálni. Tehát, hogy ezek igazából az üzletvezetőknek a feladata az, hogy ezt a motivációt átvigyék a csapatba, és hogy rávilágítsanak bizonyos emberek hiányosságaira, vagy bizonyos emberek erősségeire.
De összességében az egész rendszernek tulajdonképpen az összes ahilleszína vagy gyengesége kiderül ebből, és akkor nyilván ebből a következő fejlesztésre is tudsz következtetni.
Így van, tehát például én nagyon hiszek az oktatásban, tehát azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb dolog, hogy egyrészt a ház mindig nyerésre álljon, hogy mindig legyen elég felszolgáló, mindig legyenek annyian, ahányan. Ne tudja a vendégsereg legyőzni a felszolgálókat, úgymond, beúsztatni a pályát, ez is egy szakkifejezés, amikor túl sok rendelés megy be egyszerre, és nem tudják feldolgozni. Tehát van egy éttermed, ahol le tudsz ültetni 50 embert, nem vehetted fel azt az 50 embert 7 órára. Felveszed az 50 embert 7 órára, biztos, hogy beúszott a söntés, ami az italpult, és beúszott a konyha is. Nem fognak tudni feldolgozni egyszerre 50 embert, hanem csúsztatva kell az embereket foglaltatni, hiszen úgy tudják szépen tempóba kiadni az ételeket, kiadni az italokat. Én nagyon hiszek az oktatásban, hogy a felszolgálóknak kívülről, belülről ismerniük kell azt, amit árulnak. Na most nyilván egy vadonatúj személyzettel kezdtünk, tehát nem lehet egy ilyen mennyiségű tudást rájuk zúdítani, hogy a 30 féle kézműves sört, a 50 féle bort, az étlapot, ki a tulajdonos, mi a hely, nem tudom, mi a történelem, ezt nem lehet. Tehát erre fel kell állítani szépen egy stratégiát, hogy hogyan fogjuk leoktatni. És például az eladásokból, illetve ezeknek a felszolgálók erősségének a monitorozásából ezt az oktatási stratégiát tök jól fel lehet építeni, hogy mire van szükségük. Meg tudod nézni azt, hogy adott esetben ezeknek a felszolgálóknak, na, hogy gyengébbek például sörben. És akkor tudod, hogy a következő oktatás az valószínűleg sörről kell, hogy szóljon. És egyébként még, hogyha a digitális innovációkról beszélünk, egy nagyon-nagyon érdekes dologba fogunk most belevágni, méghozzá egy applikáció alapú oktatási programba. Ez úgy néz ki, hogy gyakorlatilag minden, ami a bestiában felelhető, ezt fel fogjuk tölteni egy applikációba, ami gyakorlatilag éttermes oktatásra van kitalálva. Ezt minden kolléga, minden felszolgáló letölti a telefonjára, és például a séf megír egy ebédmenüt, aminek hétfőn kell kezdődnie, akkor te szerdán ő ezt feltölti, te kapsz egy push notification-t arról, hogy az új ebédmenünek a tananyaga megérkezett, bemész, ezt végigpötyögöd, és utána egy tesztet ki kell töltened, és akkor jöhetsz be dolgozni, ha 80% pluszosra sikerült ezt a tesztet megugranod. Bizonyám.
Hogyha valakinek nem sikerült, akkor aznap nincsen pincéletek.
Egyébként lehet. Most ez egy annyira új történet, hogy ez még most fog tesztüzembe kerülni nálunk, de azt gondolom, hogy ez a jövő. Tehát, hogy minden megy át az online térbe, ahogy minden az oktatásnak is. Na most egy fiatal ember már sokkal inkább a buszon, amikor ül, amikor vár a, nem tudom, a mozi előtt a haverjaira, inkább végig pötyögi ezt, mint hogy másfél órával, két órával előbb bejöjjön dolgozni, és kora reggel hallgasson egy arcot arról, hogy milyen komlóból főzték a sört, érted? És hogy szerintem ez a jövő. Én azt érzem, hogy az online és a digitális megoldások biztonságot tudnak adni. Tehát addig, ameddig segítség, és segítik a munkádat, addig igenis nyitni kell az új felé.
Szerinted fontos, hogy minden vállalkozás legalább annyira, amennyire ti vagytok, adatalapra, vagy ilyen matek alapra kerüljön a 21. században?
Én addig engedném be az adatokat az emberek életébe, ameddig a szépséget nem veszi el belőle. Tehát ameddig igenis a humán faktort nem írtja ki. Én azt gondolom, hogy ha biztonságot tud nyújtani, már pedig én tudom magamról, hogy ha van egy ilyen rendszer, ami lebontja, és én tények elé vagyok állítva, akkor nekem könnyebb lesz a munkám, könnyebb lesz az életem, a kollégáimnak könnyebb lesz a munkája. De mindenkinek magának kell tudnia, hogy ő neki mi az erősség, és mi a gyengesége. De az, amiről most beszéltünk, azért azt gondolom, hogy az ma már egy vendéglátásban egy alapkövetelmény.
De hogyha ezek a megoldások mindenki számára most már alapkövetelmények, akkor nektek mi lesz a következő versenyelőnyötök?
Hát én bevallom őszintén, hogy engem nagyon izgat a kriptovaluta, és engem izgatanak az online fizetési megoldások, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mikor lesz lehetőség arra, hogy akár egy étteremben is kriptovalutával lehet fizetni, vagy hogy akár ez a magyar piacra belopja magát, mert hogy azért sok nyugati országban már ez egy létező dolog.
Volt talán ez a kezdeményezés, hogy bitcoinért pizzát? Volt ilyen bitcoinért
hát
pizza?
Hát a bitcoin pizza ugye az egy nagyon híres történet, hogy majdnem 10 évvel ezelőtt vásároltak online bitcoinért egy pizzát.
Egy bitcoinért egy pizzát, vagy valami ilyesmi volt?
Több, valami 16 vagy 15 bitcoinért vásároltak egy pizzát, na most ez most ilyen millió dolláros nagyságrendet ér, az az egy pizza. Úgyhogy én nagyon szeretném, ha nagyon sok bitcoinért sok hamburgert jönnének tőlünk, és akkor meglátjuk, hogy 2030-ra az mit fog érni.
Most, hogy így talán elcsitult ez az egész járvány dolog, milyen évre számítotok, és milyen évre számítasz különösen te a vendéglátásban?
Elsősorban nem magunkért aggódom. Nem azért aggódom, mert a Bestia egy kiváltságos helyzetben van, egy hatalmas, gyönyörű teraszunk van a Bazilika árnyékában, és a belváros szívében vagyunk. 6 éve azért egy szintet és egy biztonságot hozunk a törzsvendégeinknek, és ezt meg is hálálják, és 1000 millió köszönet nekik. Ezért én sokkal inkább unblock a vendéglátásért aggódom. Tehát az a hihetetlen fejlődés, amit az elmúlt 10 évben mutatott a magyar vendéglátás, az most veszélybe került, hiszen ahhoz, hogy ezek a húzó éttermek, mert igenis a fine dining a jéghegy csúcsa, de azért azok utat törnek, utat mutatnak gasztronómiailag, onnan csurog vissza minden, tehát a fejlődéshez elengedhetetlen a magas gasztronómia. És most azért lássuk be, valamilyen szinten ez eltűnt. Tehát a Michelin-csillagos éttermek egyelőre ki sem nyitottak, hiszen minek nyissanak ki, turistákra épül az valahol azért az a piac, úgyhogy én azt remélem, hogy mi hamarabb a turisták visszakerülnek a véráramlatba, és akkor elindulhat az a folyamat, ami egyszer csak elvágódott amiatt, az egész pandémia miatt, mert ez elengedhetetlen a hosszú távú fejlődéshez.
Szerinted azok az éttermek lesznek aztán lépéselőnyben vagy versenyelőnyben, akik az új technológiákat, digitális megoldásokat most még időben tudják adaptálni?
Én szerintem Magyarországon egész nyugodtan beszélhetünk akár arról, hogy egy étteremnek egy közösségi média oldal az egy digitális újításnak számít még a mai napig is, hogyha nagy átlagban nézzük az étterem számot, és azt, hogy ezekből mennyinek van közösségi média oldala, akkor ez egy digitális újítás. Én azt gondolom, hogy ezek kikerülhetetlenek lesznek a jövőben, kikerülhetetlen kommunikációs csatornák, tehát, hogy aki kimarad, az lemarad.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Ez volt a Digitális Kisokos, amiben Vossala Rozinával, a Bestia társalapítójával beszélgettünk. A leírásban megtalálod e-bookunkat, amiben 50 hasznos tippet osztunk meg arról, hogyan léphet új szintre a vállalkozásod. Kövess minket, mert a jövő héten, a sorozat befejező részében Zólyomi Zsolt parfümőrrel beszélgetünk.
A műsor a Béton partnere.